Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, Mezei Dánielt hallják itt a nap vendégében, vendégem pedig az Óbudai Egyetem rektora, a professzor dr. Kovács Levente. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
Szép napot kívánok, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Folyamatosan téma az egyetemi átalakulás, a modellváltás, most már lassan 2 hete 11 újabb egyetem, korábban a szenátus, és aztán a parlament is megszavazta, a modellváltás útjára lépett. Többek között az Óbudai Egyetem is, amely talán kevesen tudják, de a főváros legrégebbi egyeteme, és az ország második legrégebbi egyeteme. Ez rang is, nem?
Ez valóban így van. Bár tény és való, hogy a durván valamivel több mint 600 évvel ezelőtt még Zsigmond király által alapított egyetem, az akkor azért semmilyen szinten nem volt műszaki profilú. Ez azóta, és akkor volt egyébként egy törés is, aztán gyakorlatilag a technikumok, amelyek az 1800-as években alakultak, azoknak a jogelődi intézményeiből alakult aztán először a Budapesti Politechnikum, és aztán pedig 2010-ben az Óbudai Egyetem.
Tehát visszatérve a modellváltásra, ön, mint az egyetem rektora, mit gondol a modellváltásról? Mindenfélét lehet olvasni, pro és kontra, hallani pro és kontra arról, hogy ez jó-e az egyetemeknek, avagy nem. Ön mit gondol, mint az intézményvezetője?
Elsősorban értem, szóval azért is léptünk erre az útra, mert alapból pozitív a kicsengés. Én szakmai szempontból egy nagyon nagy lehetőséget látok ebben, és egyébként az én alatt nem csak saját magam személyt szeretném jelezni, hanem alapvetően az egész egyetemet, hiszen február 15-én volt egy rendkívüli szenátus ülésünk azzal kapcsolatosan, hogy akkor most valóban határozzunk arról, hogy mindezt jónak látjuk-e vagy sem, és egy egyhangú döntés született, 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. Tehát minden szervezeti egység vezetője hasonló véleménye volt, és ezt megelőzően egyébként mind a dékáni kollégiumunk, tehát csak a dékánoknak a közössége, mind pedig a szakszervezet, mind a közalkalmazott tanács, és mind a hallgatói önkormányzat is egyhangulag gyakorlatilag támogatta, hogy aztán majd a szenátus elé vihessük az ügyet, és ilyen szempontból, ahogy azt jeleztem is, egy egyhangú döntéssel nyilvánítsuk ki, hogy ilyen szeretnénk modellt váltani. Hogy pontosan miért, annak pusztán szakmai szempontból óriási lehetőségei vannak. Azt sok helyen lehetett olvasni, sőt, valamilyen szinten látjuk és tapasztaljuk is, hogy azért a magyar felsőoktatási intézmények hát a rangsorokban nem annyira pozícionáltak, mint hogy egyébként a szürke állományuk ezt lehetővé tenni. Ennek sok minden háttere van, konkrétan most az Óbudai Egyetem esete, ugye mi azért egy főiskolából lettünk egyetem, természetesen következetesen végigvittük azokat a metrikákat, amiket egyébként az egyetemválás kapcsán 2010 előtt ezek szükségesek voltak, doktoriskola alapítás talán az volt a csúcsa, de előtte is különböző minősítettségi faktorok. És mivel műszaki intézmény vagyunk, nagyon sok a kapcsolódási pontunk ipari cégekkel. Ezek az ipari cégek viszont sokkal gyorsabban fejlődnek ma az ipar 4.0, vagy a digitalizációnak az érájában, a korában, mint ahogy egyébként az állami bürokrácia ezt le tudná követni. És sajnálatos módon azért az egyetemünk egy túl bürokratizált intézménnyé vált. Ezeknek a lehetőségei azért a modellváltás tekintetében egy sokkal rugalmasabb struktúrát tudnának eredményezni, és ezért döntöttünk amellett, hogy egyébként mi erre az útra szeretnénk lépni.
Aki kicsit elmélyül a témában, az például tudja, hogy ez, amit itt a végén mondott, a válasz a végén említett nevezetesen, hogy a rugalmasság és az állami bürokratikus merev rendszerből való kilépés az egyik fő érv az alapítványi átalakulás, a modellváltás mellett. Azonban adódik a kérdés, hogy vajon akkor, amikor ugyanúgy állami forrásokat kap majd az egyetem, és persze lesz mellette saját bevétele is, akkor például az állami pénzekkel való elszámolás az marad ebben a merev bürokratikus rendszerben, vagy ott is szabadabb lesz a költés lehetősége?
Hát továbbra is az állam a megrendelő, tehát hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy nem leszünk egy kizárólagosan magánegyetem. Ez ugye benne van a törvényben is, hogy az állam egy ugyan nem veszi le a kezét a volt állami egyetemekről, az alapítói jogokat továbbra is gyakorolja, viszont a fenntartó ilyen esetben egy kuratórium lesz, akivel egy közvetlenebb kapcsolata van az egyetemnek, és amennyiben, és a mi esetünkben azt mondom, hogy egy abszolút pozitív kuratórium mellett foglalt állást az állam, illetve hát pontosabban azt jelölte ki számunkra, ez gyakorlatilag lehetőséget ad arra, hogy ne minden egyetem igazából az adott minisztérium előtt álljon sorba, hanem alapvetően akkor a stratégiai fontosságú kérdéseket, azokat a fenntartóval, konkrétan a kuratóriummal beszélje meg, viszont a megrendelő oldalát, azt az állam fogja továbbra is gyakorolni, ő rendeli meg a képzéseket, ő hagyja jóvá a képzéseket, ő fogja egyébként utána kvázi azokat a szerződéseket kötni, vagy hosszabb távú szerződéseket kötni, amelyek egyébként ilyen szempontból az egyetem jövőképét tudják formálni, és ezt egyébként egy felelőssége teljesebb elképzelésben az egyetemnek le kell tudnia egyrészt szállítani, mint egy megrendelő oldalról, másik oldalról pedig értelemszerűen ilyen szempontból sokkal gyorsabban tud a különböző kívánatnak megfelelni.
A piaci modell, a piaci rendszer egy egyetem, egy oktatási intézmény esetében mit jelent? Tehát itt említi, hogy a megrendelés, vagy a megrendelő ugye az állam, de az állam is gondolom úgymond piaci igényeket elégít ki akkor, amikor különböző képzésekre helyezi a hangsúlyt. De ugyanígy például az egyetem közvetlen kapcsolatban is van nagy cégekkel, szektorokkal, amelyek jelzik, hogy számukra most előnyös lenne, hogyha ilyen vagy olyan képzés létesülne, teszem azt az Óbudai Egyetemen?
Természetesen, ha világítsa meg ezt a példát egy nyugat-európai példával, vagy pontosabban több nyugat-európai példát is fel lehet sorolni. Sokkal jobban rangsorolt egyetemekről beszélgetünk, Gent Egyetem például, vagy a Löwen Egyetem, vagy akár a Karolinska esetében, de lehet ezt mondani a Cambridge-t, és akkor nem menjünk egyébként túlzottan a tengeren túlra, mert értelemszerűen azért az Egyesült Államok beli, vagy pedig távol-keleti példák azok azért valamilyen szinten más struktúrában működnek, de mindegyik esetben egyébként ahhoz, hogy gyorsan tudjanak lépni és a piaci igényeknek, és ilyen szempontból az elismertségnek megfelelően nagyobb rangot tudjanak magukból ki sajtolni és prezentálni, az mindig ott van, hogy valakinek természetesen termelnek. Konkrétan most ugye mi műszaki intézmény vagyunk, elsősorban a gazdaság felé termelünk olyan hallgatókat, az elsődleges kimenetet egy egyetem szemszögéből nézve maga a hallgató, az a képzési portfólió, amivel felruházzuk a hallgatókat, és ők egyébként elhelyezkednek az iparban. Ezek az iparban elhelyezkedett hallgatók viszont ugye egyrészt elkezdenek dolgozni céges oldalon, másik oldalról viszont van egy innovációs lába is, és ez az, amit nagyon fontos figyelembe venni. Nem csak az oktatási oldalról jelenik meg az állam megrendelőként, hanem ő elsősorban azt is elvárja az egyetemektől, hogy lehetőleg minél innovatívabbak, és ilyen szempontból minél jobban rangsoroltak legyenek. Van egy konkrét célja az országnak, és ezzel én magam is egyetértek, én magam se egyébként lehet így fogalmazni, nem engedtem a csábításnak, hogy külföldi egyetemet válasszak, kevésbé vagy kevesebbet tudják ezt az emberek, de azért egy ERC-díjas kutató vagyok, az ERC az maga az Európai Uniónak, ha lehet így fogalmaz, az olimpiai aranyérme, vagy minimum a világbajnoki, vagy csak európai aranyérme, és ilyen szempontból azért ugye az egy olyan jellegű novumot igényel a kutatói közösségtől, ami ma még egyáltalán lehet, hogy utópikus elképzelésnek tűnik, viszont ennek a megterülési rátai óriási. Na most ugye ilyen jellegű innovációs elképzeléseket várja maga az állam is ahhoz, hogy egyébként jól pozícionált egyetemeink legyenek. És ezeket a konkrétan most a mi esetünkben, mint műszaki felsőoktatási intézmény, ez ugye értelemszerűen az iparral karöltve kell megtenni. De az ipari megrendeléseket nem lehet úgy gyakorlatilag figyelembe venni, hogy hát megrendel valamit az ipar, aztán gyakorlatilag a bürokratikus apparátus következtében mi egyébként másfél-két év múlva kezdjük el majd csak leszállítani az eredményeket, mert lehet, hogy két év múlva már teljesen más lesz a trend. És ilyen szempontból egyébként ezt a fajta gyorsaságot és rugalmasságot próbálta az állam ezen lehetőség szempontjából egy másfajta konstrukcióba pakolni, és ez a mi szemszögünkből nézve, mondom, műszaki egyetem szemszögéből nézve, ez egy nagyon komoly lehetőség.
Említette, hogy elismert tudományos ember, kutató, Na most ön Temesváron, ha jól látom, ugye Erdélyben, Romániában járt egyetemre, és ott szerezte a végzettségeit. Összesen lehet hasonlítani a magyar, illetve a erdélyi-romániai felsőoktatást? És ha összehasonlítjuk, akkor hogy jön ki belőle Magyarország, az anyaország, úgy értem?
Össze lehet természetesen hasonlítani. Hát én azt mondanám egyébként, hogy valahol az egész közép-kelet-európai szektor hasonló cipőben jár. Volt egy rendszerváltás előtti időszak, ami egyébként egy, én azt mondom, hogy egy nagyon erős tudást, alaptudást alapozott meg a hallgatók számára. Csak ha a reáltárgyakat nézzük, ugye elsősorban műszaki intézményként mindig erre következtetek vissza, tehát a rádióhallgatók is próbálják úgy nézni az Óbuda Egyetemet is, ahogy valójában egy műszaki felsőoktatási intézmény. Tehát a reáltárgyakra következhetünk vissza, akkor azért a matematika, fizika, oktatás a közép-kelet-európai blokkokban nagyon erős volt. Viszont a rendszerváltás után ugye az ipar újra alakult. Ilyen szempontból egyébként egyfajta légüres térbe kerültek azok a műszaki intézmények, akik keresték a helyüket, hogy most kivel és hogyan dolgoznak együtt. Ennek is valamilyen szinten persze a következménye, hogy a rangsorolás a nemzetközi metrikákban az gyengébb. De magukra találtak, és ez egy nagyon fontos szempont. A csehek, lengyelek már azért ilyen szempontból jóval gyorsabban léptek, nekünk is ebben a szempontból gyorsabban kell lépni. Ha a nagy kutatásokat nézzük, akkor azért Magyarország előrébb áll, például konkrétan az ERC kutatások tekintetében az EU13-ak gyakorlatilag legerősebbike Magyarország, Románia messze, alig nyer ERC típusú kutatásokat, viszont azért nekik a régiójuk és az ipari lehetőségeik azért egy tágabb szektort prezentál, elsősorban most a műszaki területet illetően, és ilyen szempontból egyébként viszont például a nagy kvázi európai rendekben azért kvázi teljesítenek, tehát ebből a szempontból nehéz mérlegelni, hogy most akkor hova pozícionálhatja Magyarország önmagát, de a magunk részéről, mint anyaország és Magyarország szempontjából elsősorban az kell legyen a kiinduló pont, hogy innovációs lábunk a sokkal erőteljesebb legyen, mint bármely környező államunk, és ilyen, vagy környező állam, és ilyen szempontból egyébként a versenyképességünk szintén jobb legyen.
Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora a vendégünk itt a Trend FM-en, a NAP vendégében, és a modellváltó egyetemekről beszélgetünk, és vissza is kanyarodnék ide ehhez a témához. Többször elhangzott, hogy az Óbudai Egyetem műszaki egyetem, és aki figyeli és olvassa az eseményeket, tudja, hogy a 11 egyetem, most nem sorolom az összeset, de ugye Debrecen, Nyíregyháza, Tesnes Egyetem lehetne sorolni, nincs ott a BME. És professzor dr. Stumpf István kormánybiztos, a modellváltásért felelős kormánybiztos pont egy vagy két nappal ezelőtt említette, hogy akár azt is el tudná képzelni, hogy a BME bekerül a modellváltó egyetemek közé, miközben én korábban azt hallottam, hogy ugye pont a cégekkel való erős kapcsolata miatt a BME nem mozdult a modellváltás irányába. De a kérdés, hogy egy Óbudai Egyetem, amely vált, és egy BME, amely jelenleg nem vált, között elég pontosan ki fog rajzolódni, hogy mennyire előnyös, avagy nem előnyös a modellváltás ténye.
Igen, ez valóban így van. Mi egy teljesen más pályán mozgunk a BME-hez képest. A BME tudományi egyetemi konstellációban megy, és hát értelemszerűen az országnak gyakorlatilag a legrégebbi műszaki intézmény, vagy kizárólag műszaki profilú intézménye. Mi azért, ahogy fogalmaztam, egy főiskolai gyökerezettségű egyetem lettünk. Ha a fokozatváltás a felsőoktatásban modellt vesszük alapul, akkor mi gyakorlatilag az egyetemi struktúrára próbálunk fókuszálni. Az a céges kapcsolatrendszer, ami egyébként nálunk is nagyon erős, az a céges kapcsolatrendszerrel mi ebben elsősorban az ipari megrendelések oldalára és az ipari megrendelések oldalából szeretnénk egy gyakorlatorientált innovációs lábat kiépíteni, tehát elsősorban az ipari megrendelésekből eredendő kutatásfejlesztést végezni, semmint azt mondom, hogy mondjuk elsősorban tudományorientált oldalról. Ez egy megközelítési mód. Mi nem akarunk konkurálni, és nem is tudnánk egyébként konkurálni a BME-vel. Nekünk egy teljesen más pályára szeretnénk, és azt mondom mindannyian, tehát értem szerint egyetem vezetője szeretném pozícionálni az Óbuda Egyetemet, és ennek a kiinduló fordulópontja egyébként az, hogy valóban ez a fajta szimbiózis, ami egyébként a cégekkel, és nem csak a cégekkel, hanem gyakorlatilag az egyetembe, vagy az egyetem ugye él egy adott környezetben, kvázi egy szociális hálóban. Ha megnézzük a kuratóriumot, ugye gyakorlatilag a harmadik kerületnek a prominens személyisége lett a kuratóriumnak az elnöke, Varga Mihály pénzügyminiszter úr, Székesfehérvár, ami egyébként egy erős kampuszunk az Óbuda Egyetem tekintetében, szintén prominens képviselő, elője, polgármester úr lett, Cserpakovics András polgármester úr lett a kuratóriumi tagunk. Konkrét kérés volt, amennyire lehetséges a kérni, de mindenképpen kérés volt az egyetem részéről, hogy amennyiben egyébként elindulnak a tárgyalások, akkor az egyetem szeretné, hogyha a rektora gyakorlatilag a kuratórium tagja tud lenni. Ez is megvalósult, és két olyan ipari szereplő jött be, ami megint azt mondom, hogy prominens személyiség és prominens gazdasági motorja, magyar cégről beszélgetünk, vagy magyar érdekeltségű cégről beszélgetünk, ugye a Videotonról túl sokat nem kell mondani, gyakorlatilag az egyik legerőteljesebb, ha nem a legerőteljesebb műszaki cégről beszélgetünk Magyarországon, illetve ugye a Telenor volt vezérigazgató helyettese, szintén a kuratóriumunk tagja, ami meg abból a szempontból volt valamilyen szinten kívánalom az egyetem részéről, hogy hát itt azért az 5G és a 6G hálózatoknak a hajnalán konkrétan azért egy olyan jellegű távközlési vállalat álljunk mögénk, illetve próbáljon megrendelőként szintén fellépni, fenntartóként fellépni, aki viszont az ipar 4.0-nak a kívánalmait teljes körűen, vagy teljes széles spektrumban tudja kezelni.
Azt tudjuk, halljuk, olvassuk, hogy arról, hogy a kuratórium hogy áll föl, vagy itt már mondhatjuk, hogy hogy állt föl, arról ugye Palkovics miniszter úr dönt, gondolom egyeztetve Stumpf Istvánnal, de a lényeg, hogy önnek, mint rektornak erre volt javaslattételi lehetősége, hogy mondjuk az egyetemnek, az egyetem profiljának, működésének, képzési struktúrának milyen jellegű kuratórium tenne jót?
Volt ezzel kapcsolatosan beszélgetés, és ahogy fogalmaztam, ugye itt elsősorban nem is a személyek, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy kívánalmak tekintetében fogalmaztam meg olyan jellegű elképzeléseket, ahogyan ezt el is mondtam, hogy milyen jellegű cégek, milyen jellegű orientáltságú szereplők lennének jól kezelhetők az egyetem teljes életét illetően. Ebből a szempontból én azt mondom, hogy maradéktalanul elégedettek vagyunk mindannyian az egyetem oldaláról, hogy egy olyan jellegű kuratóriumot határozott meg az állam, miniszter úr, kormánybiztos úr, miniszterelnök úr, illetve hát gyakorlatilag a kormányzat, aki mindezt jóvá hagyta, hogy ebből valóban egy előremutató ívet tudunk felépíteni, és valóban egy teljesen új egyetemet tudunk építeni.
Professzor dr. Kovács Levente, az Óbuda Egyetem rektora a vendégünk itt a NAP vendégében. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk. Az Óbuda Egyetem rektora professzor dr. Kovács Levente a vendégünk. Jó napot kívánok, kellemes estét, Mezei Dániát hallják itt a Trend FM-en, és a modellváltó egyetemekről, konkrétan most az Óbudai Egyetemről és annak kapcsán a modellváltásról beszélgetünk a rektor úrral. Ott hagytuk abba az első rész végén, hogy szóba került maga a kuratórium, amely itt az Óbudai Egyetem esetében talán mondható, hogy nagyon szerencsésen erős összetételű, hiszen mégis a pénzügyminiszter az egyik meghatározó ipari főváros polgármestere, és meg lehet sorolni a kuratórium tagjait. Ez egy változás, de magán az egyetemen milyen változások lesznek még? Átalakul, és ha igen, mennyire alakul át a struktúrája az Óbudai Egyetemnek?
Hát a karokat illetően értelemszerűen a profilok azért valamilyen szinten adottak. Van gépészmérnöki képzésünk, ugye meghatározza a villamosmérnöki képzésünk, az informatikai képzésünk. Székesfehérváron gyakorlatilag egy műszaki képzés, vagy egy műszaki karunk van, ami egyébként integrálja a különböző műszaki képzéseket, amiket egyébként a főváros szeparáltan kezel. Itt talán az, hogy az egyetemen milyen jellegű racionalizálások, vagy pontosabban portfólió tisztítások lesznek, ezek ahogyan azt kormánybiztos úr gyakorlatilag nálunk tegnap tartott online konzultációt, és múlt héten személyesen a vezetőséggel találkozott, a teljes egyetem vezetőséggel, tehát beleértve a karoknak a vezetőit, illetve a szakszervezet közalkalmai tanács hallgatói önkormányzatnak a vezetőit. Különböző kérdésekre válaszolt is, és ahogy ezt el is mondta ő is, meg tudom erősíteni én magam is, hogy mi magunk is igazából ugyanígy gondoljuk, gyakorlatilag az egyetem szabja meg továbbra is az operatív kérdéseket. A fenntartó továbbra is ugyanúgy a kuratórium alatt körülbelül ugyanazt kell látni, mint ma egyébként a minisztérium alatt. A minisztérium elhatároz adott irányokat, amelyeket megenged, pontosabban elvár az egyetemtől, és ezeknek a leképzését az egyetem rektora a szenátussal karöltve gyakorlatilag véghez kell, hogy vigye. Tehát továbbra is, ez egy nagyon fontos szempont, ez elhangzott többször is, az autonómiának a letéteményese továbbra is a szenátus marad. Ebben semmi jellegű változtatást az állam, a későbbi kuratórium nem kíván eszközölni, nem is lenne egyébként túlzottan célszerű, hisz gyakorlatilag a kuratórium tagjai most ez esetben egy személytől eltérve, a rektortól eltérve, aki egyébként szintén a kuratóriumban benne van, de gyakorlatilag a többiek alapvetően azért az adott területüknek a prominens képviselői, ők valóban fenntartói jogokat gyakorolnak az egyetem fölött, kvázi a stratégiai beleszólásuk lesz üzleti, vagy pedig közéleti oldalról, az egyetem pedig leképzi azokat a kívánalmakat, amiket egyébként ezt meg lehet oldani, és ezért is fontos, hogy a szenátus gyakorlatilag ilyen szempontból intakt maradt, tehát az autonómia az ilyen szempontból garancia továbbiakban is.
Nem beszéltünk a hallgatókról, pedig az egyetem, az egyetemi működés, a felsőoktatási hallgatókért van. Számukra milyen változáshoz ez az új modellváltó egyetem?
Az ő részükről egyébként változás nem tapasztalható, és nem is lesz tapasztalható. Ugyanúgy egyébként, hogy az egyetem, hogy fogalmaztam, összetételében sem, ugyanúgy az állam tovább is, hogy fogalmaztam, megrendelőként ugyanazokat az állami képzéseket fogja biztosítani. Aki ma államilag támogatott hallgató, az a modellváltás után is államilag támogatott hallgató lesz. Aki levelező hallgató, tehát magyarán önköltséges formában került felvételre az egyetemre, az a önköltséges formában fogja folytatni a lehetőségeit is. A modellváltás nem ebben a szempontból jelent változást, hanem ahogy fogalmaztam, azoknak a mondjuk úgy, hogy gyors reagálású lehetőségeknek a tekintetében elsősorban, ami egyébként a piaci elképzelések diktálnak, és ilyen szempontból tehát a hallgatók maguk ebben változtatást és változást nem fognak tapasztalni.
Orbán Viktor miniszterelnök említette korábban, hogy 1500 milliárdos fejlesztés kerül az egyetemekhez a következő években. A modellváltás ennek a forrásnak az elérését befolyásolja-e? Voltak olyan hírek, az ellenzéki sajtóban megjelent, hogy például az Európai Uniós támogatási összegekhez a modellváltó egyetemek nem vagy nehezebben fognak hozzájutni.
Hát én arról nem tudok, azért kollégákkal beszélgetek más egyetemeken is, én arról nem tudok, hogy egyébként például, hogy említette a BME-t, a BME gyakorlatilag ne részesülne ezekből az úgynevezett RRF-es forrásokból. Az biztos viszont, hogy a magunk részéről mi is egyébként minden állami intézmény, vagy minden egyetem adott be ezzel kapcsolatos pályázatot. Mi magunk is beadtuk a megfelelő pályázatokat, és itt igazából az döntött, és az előminősítést is igazából így értékelték, hogy milyen jellegű vízióik és milyen jellegű elképzelései vannak az egyetemnek. A magunk részéről ezeket az elképzeléseket támogatták, és így konkrétan ugye az Óbuda Egyetemnek egy régi álma, kívánjuk megvalósítani, hogy egy egységes kampuszunk legyen. Azért az Óbuda Egyetem széttagolt intézményként jelenik meg Budapesten. Ez mindenképpen támogatásra lehet, mint ahogy egyébként támogatásra lehetnek azok a technológiai és innovációs parkok is, amelyeket Székesfehérváron, Kaposváron, illetve Zsámbékon szeretnénk megvalósítani.
Hol valósulhat meg ez az egységes kampusz?
Természetesen, mint Óbuda Egyetem, Óbudán szeretnénk, vagy Óbuda Békesmegye körzetébe szeretnénk megvalósítani, tehát magyarán a harmadik kerületbe, és ezzel kapcsolatosan egyébként a tervek és az elképzelések is értelemszerűen folynak, illetve hát pontosítódnak, hogy utána viszont valóban bele lehessen vágni. Azt nagyon fontos szempontnak tartom kiemelni, hogy azért itt gyakorlatilag az Európai Unió pont az RRF-es támogatások kapcsán konkrét határidőt szab, hogy meddig kell megvalósulnia az adott fejlesztéseknek. Ez ugye 2026. augusztus vége, augusztus 31. Tehát ilyen szempontból egy olyan elképzelést kell letennünk, hogy legalább a pesti kampuszaink, azoknak egy jelentős része mindenképpen, vagy ha lehet mindenki egyébként tudjon átköltözni Óbudára, és aztán onnantól kezdve természetesen majd az óbudai telephelyünk is egyébként ilyen szempontból erősödhessen.
Mennyire rendkívüli ez a tempó, és mennyire nehéz az a munka, amit most meg kell oldani, az a feladat egészen pontosan. Gondolok itt arra, hogy most dőlt el, ugye a modellváltás ténye, itt április végén, május elején, és a kuratóriumok most állnak föl, közben augusztus 1-ére át kell állni, és szeptember 1-én az oktatás már úgy kell megkezdeni. Azért ez nagyon szűk időkeret.
Hát mondanám azt, hogy az élet adta. De hát egy felsőoktatási intézmény vagyunk, tehát ha így nézzük, akkor egyébként a különböző pályázati határidők, akár az EU által megszabott határidők, azok is azért elég szűken vannak szabva, hogyha az embereknek van elképzelésük, akkor igazából ezt meg lehet valósítani.
Hát pont a 2026-ról jutott ez eszembe.
Egyik oldalról ugye, másik oldalról pedig hát természetesen ennek van viszont egy adminisztrációs szakasza is, itt, ahogy azt kormánybiztos úr is jelezte, mind a miniszterelnökségre, mind pedig az ITM-ben gyakorlatilag tudunk kérdezni, segítenek, és hát értelemszerűen a kiinduló pont az, hogy minden a helyére kerüljön, hogy augusztus 1-én lehessen indulni.
Én hallottam egy nagyon erős kifejezést, de most ezt el fogom mondani, nem minden egyetemre igaz, de sok egyetemre igaz, hogy Magyarországon azért az egy jelentős probléma, hogy sok felsőoktatási intézmény szegénységmenedzselés folyik, és hogy talán a modellváltással ez megváltozhat. Mennyire ért egyet ezzel az állítással?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút. Sajnálatos módon valóban a közalkalmazotti bérek, amelyek az oktatóink esetében vannak, azok messze alul vannak pozícionálva az ipari bérekhez képest. És ez azért...
Mennyit keres most egy egyetemi tanár?
554 ezer forint a közalkalmazotti bruttó bérről beszélgetünk.
Tehát kap 360.
Akkor, amikor így van, akkor, amikor egyébként sok esetben ma már gyakorlatilag egy friss BSZ-s diplomával rendelkező informatikus hallgató majdnem hasonló bérre gyakorlatilag pozícionálják őt a piacon, helyzete válogatja.
Mennyit keres Németországban egy egyetemi tanár, mondjuk egy műszaki egyetemen?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a jelenlegi elképzeléshez képest, hisz azért más az életszínvonal természetesen Németországban, mondjuk például egy lakások, mondjuk egészen más béreket költünk, vagy költenek Németországban, mint Magyarországon, tehát ebből a szempontból. De az biztos, hogy e tekintetben azért valahol kettő, tehát kétszerese, durván két és félszerese környékére kéne emelni. Ez azért nehezen lehet megvalósítani, viszont a jelenlegi elképzelésben pont azzal, hogy kvázi a modellváltás tényével egy teljesítményértékelési rendszernek a kidolgozása adott lehet, és ilyen szempontból egyébként az egyetem önmaga tudja meghatározni pont a piaci bevételek és a maga pozicionálását illetően a helyzetét, a házon belüli helyzetét, ez viszont adhat egy, és adni is fog egyébként az Óbuda Egyetem esetében is egy kitörési lehetőséget. Ezen leszünk majd egyébként, hogy ezt a dolgot megvalósíthassuk.
Ugye keveset beszélünk arról, de ugye a magyar értelmiség azért az elmúlt 20-30-50 évben berendezkedett egy életmódra, és ebbe az életmódba az, amiről most beszélünk, ebbe pont belepasszol, hogy az egyetem állás az egy állás, de egyébként az emberek emellett kénytelenek, nem azért, mert nem akarnak az egyetemen dolgozni, kénytelenek kifele tevékenykedni, hogy megéljenek. Most ezt a modellt, ezt teljesen fölboríthatja egy új helyzet, de az emberek képesek-e változni? A kutatók,
őszintén
a tanárok, az oktatók.
Muszáj is lesz egyébként, hogy változtassunk. Valóban ez egy sajnálatos, mondjuk, hogy közép-kelet-európai probléma, amivel egyébként szembesültek az egyetemek, és hát ez egy mondjuk akár az Európai Uniónak a kutatásfejlesztési alapját nézzük, ez egy folyamatos vita az EU13-ak és a nyugat-európai egyetemek között, hogy miért kell egyébként például mondjuk a Magyarországon olyan jellegű pályázati modellben gondolkozni, hogyha valaki nyer egy kutatásfejlesztési pályázatot, akkor kiegészíti a saját maga bérét. Ez azért nyugaton nem feltétlenül így van. Gyakorlatilag a fejlesztési források azok az egyetemé, és igazából az egyetem kiváltja az oktatónak a bérét teljes mértékben, hogy aztán utána a fejlesztési forrásokra tudja, ezt ugye Magyarországon nem tudjuk megtenni, mert valóban alul pozícionáltak a bérek, de most ebből a való elrugaszkodást valamilyen szinten el kell kezdeni. Ezért teljes mértékben egyetértek, hogy itt azért ezt a fajta modellt valahol fel kell rúgni. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy valakinek nem lett egy másodállása, de azzal mindenképpen szembesülnie kell, hogyha egyébként egy teljesítményértékelő rendszerbe beszeretne, és egy sokkal jobb érezéssel szeretne mondjuk úgy, hogy elélni az egyetemi közegben, akkor értelemszerűen azért a munkáért, amit egyébként ő többet befektetése miatt aztán nem lesz mondjuk lehetősége másodállást vállalni, akkor viszont ez gyakorlatilag csak ott házon belül igazából meg legyen fizetve. És ezt kell tudnunk egyébként valamilyen szinten úgy pozícionálnunk és elérjük, hogy utána viszont versenyképesek tudjunk maradni az iparral. Itt egy nagyon fontos szempontot azért ki szeretnék jelenni. Ugye az ipar közötti hidakat, azokat szintén fel kell, vagy jóval erőteljesebben fel kell tudni építeni. Azért, hogy ne tűnjenek el azok az oktatók, akik egyébként a megrendelő outputját, magyarán a hallgatókat úgymond termelik, vagy kreálják, vagy formálják, Az igazából itt jelen pillanatban a legnagyobb kérdés, mert hogyha az oktatóinkat is igazából az ipar elszívja jobb érezése és a többi kapcsán, akkor már nem lesz ki egyébként termeljen mérnöki hallgató. Ezt az ipar is felismerte, és ilyen szempontból azt mondom, megteremti azokat a lehetőségeket, hogy például adott ipari, mondjuk úgy, hogy nagykövetek legyenek, vagy jöjjenek létre, vagy ipari professzorok, vagy ipari tanszékek jöjjenek létre az intézményeken belül, amelyek ipari forrásból azonnal megteremthetik a lehetőséget, na de nem egy teljes mértékben mondjuk úgy, hogy kocka állami szektorban, hanem egy rugalmasabb változatban, ahol egyébként ez szintén egy céges környezettel tud párosulni, és gyakorlatilag sokkal jobban és rugalmasabban tudja termelni a kimenetelt.
Tulajdonképpen amiről beszélünk, az a tudományos színvonal növekedéséhez vezethet.
Abszolút egyébként, és erre mondtam azt, hogy a mi modellünk, mi egy olyan jellegű modellre próbálunk rá erősíteni, ahol igazából a cégek által adta megrendeléseket próbáljuk innovációsan leképezni. Ha megnézzük egyébként, akkor a technológiai és innovációs parkok elképzelése a kormányzat szemszögéből nézett, egyébként pontosan ugyanez. Olyan jellegű technológiai centrumok alakuljanak, amelyekben egyébként az adott cég beköltözik, megvásárolja azt a szolgáltatást, amit az egyetem mondjuk leprototipizál, vagy először persze kikutat, aztán majd leprototipizál, és utána pedig azt leszállítva, köszöni szépen, elmegy, jön egy következő cég, beköltözik, és ilyen szempontból a technológia tudás centrum az igazából így egy egységes szimbiózis tud alakotni.
Ezekben a cégekben, amelyek létrejönnek, Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora a vendégünk, ezekben a cégekben, amelyek mondjuk létrejönnek, vagy lehet, hogy már létre is jöttek, tehát itt inkább a modellváltás alatt jönnek létre, az egyetem tulajdonos lesz, vagy lehet?
Ez a cél. Valóban így van, tehát magunk oldaláról is egyébként olyan, és ez konkrétan kormánybiztos úr is elmondta, ugye olyan jellegű lehetőségek jöjjenek létre, hogy vagy részvényeket vásároljon az egyetem, vagy társuljon bele adott cégekbe, vagy tőkealapot, vagy akár kockázati tőkealapokat hozzon létre, és ezek alapján egyébként próbálja meg erősíteni, most hirtelenjében az angol terminológia jut eszem boostolni, tehát gyorsítani azt a folyamatot, amelyet egyébként az innováció megkövetel.
Igen, a boostolás már a social médiában is szakszóvá vált, tehát hogy szerintem sokan ismerik. Egy záró kérdés, szóba került, hogy ön is a kuratórium egyik tagja lesz, mint egyetem rektora, ugye ez azért ritkább, most nem tudom pontosan hány rektor tagja a kuratórium, talán 4, ha jól tudom, de ez azzal is jár, hogy ön a saját vagyonával felel.
Így
az egyetemért.
Ez egy nagyon komoly elköteleződés, és erről is kevesebbet szoktak beszélni.
Hát erről nagyon keveset beszélnek, pedig azért ez nem játék. Mekkora költségvetése van az Óbudai Egyetemnek?
8 milliárd forint.
Na. Ja, biztos vagyonos, de gondolom nem ennyire.
Sőt, hát messze nem ennyire. A következő, ez valóban így van, tehát ez egy óriási felelősséggel jár, erről kevésbé szoktok beszélni, hogy hát valaki kurátor, és akkor sokan cikkeznek arról, hogy akkor most a kuratóriumi tagoknak egyáltalán lesz, ha igen, akkor mennyi jövedelmük azáltal, hogy kurátorok, és a többi, és a többi. Mindenkit meg tudok nyugtatni, az, hogy a mi esetünkben még ez a modell nem állt fel, és nem tudom, hogy egyáltalán mi meg hogyan lesz a javadalmazás, de az biztos, hogy ilyen jellegű költségvetési számok mellett messze nem ilyen elköteleződés van. Viszont az elköteleződés az egyértelműen azt is jelenti, hogy igen, hiszek abban egyébként, hogy ezt a modellt fel lehet építeni, és valóban egy közép-kelet-európai meghatározó egyetemet lehet építeni az Óbuda Egyetemből, annak minden pozitívumával, és hát bizonyos szempontból lehet, hogy egyébként majd esetleg jobban is lehet csinálni a dolgokat, de mindenképpen valamilyen szinten negatívumával is, mindenképpen egy sajátos egyetemet alkotni, ami egyébként ki tud törni, és ahogy én fogalmaztam a rektori ciklusomnak a legelején, először az első 1000-be kerüljön be az Óbuda Egyetem, és aztán utána pedig cél természetesen a feljebb való rankingek is.
Nagyon szépen köszönöm. Professzor dr. Kovács Levente, az Óbuda Egyetem rektora volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, a nap vendégében itt a Tendefemen Mezei Dánielt hallották. Szép estét kívánok!